Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Györfi Kinga a vendégem most, aki retorikai storytelling tanácsadó, egyetemi oktató, és két kötetet is írt a témában, az egyik a szabadulás a sztorifóbiából, a másik pedig az add elő magad. És ugye szoktunk erre utalni, hogy hát ugye ez egy olyan podcast, ahol nem látnak bennünket, hanem csak hallgatnak. Így a hallgatóknak elmondom, hogy Kinga nagyon erős gesztikulációval követi a szavait, és alátámasztja a beszédét, úgyhogy most erről a rádióban talán kicsit nehezebben magyarázható, de hát mindenről tudunk beszélgetni, műfajról kérdeznélek, hogy a gesztusok, akár az arcmimika, de kifejezetten a gesztikuláció, hogyan támogathatja a retorikai céljainkat?
Most azon mosolyogtam, hogy mondod, hogy a hallgatók nem látják a gesztusaimat. Én azért azt remélem, hogy a hangomon ott viszont érzik, hogy én használom a kezem, ugyanis az intenzív kézhasználatnak van egy hangélénkítő, elevenítő hatása. A szinkron színészek nem véletlenül használják szinkronizálás közben a kezüket. Kézhasználat kapcsán az ma a legnagyobb probléma, hogy azt tapasztalom, hogy erről is van egy tévképzet, biztosan hallottad már, komoly ember nem kalimpál. Ez valószínűleg így van, de olyan borzasztó, bénító hatással bír a nyilvános szereplőkre, ezt tapasztalom, amit igen-igen nehezen tudunk kezelni, hogy ott van egy komoly szakember, egyébként egy kötetlen beszélgetés során használja a kezét, de azt tanulta, hogy komoly ember nyilvános helyzetben nem kalimpál, ezért nem tudja, hogy mit kezdjen a kezével. Nem olyan régen egy informatikai cégnél mondta nekem valaki, hogy milyen kár, hogy erre nincs process, hogy a kezünket hogy használjuk.
És minden másra is kéne.
És minden másra is kéne process. Én abban a filozófiában hiszek, hogy szabadítsuk fel már azt a kezet, hagyjuk, hogy a kézmozdulataink kísérjék és kiegészítsék az üzenetet, arról nem beszélve, hogy az intenzív kézmozdulatok azok élénkítik a hangot és emelik az energiaszintet. Ha már felszabadítottuk azt a kezet, akkor lehet korrigálnunk. Ehhez van az a technika, amikor végignézzük a videófelvételt, levesszük a hangot, és csak a kézmozdulatokat kísérjük, és akkor megnézzük például, hogy a mozdulatok honnan indulnak. És hogyha rájövünk mondjuk arra, hogy a mozdulatok valakinél csuklóból indulnak, ugye, ami fárasztó is, és esetlen is, pingvinezős mozdulatoknak szoktuk ezt hívni, hogyha rájövünk, hogy a mozdulatok innen indulnak, akkor megpróbáljuk korrigálni, és válból indítani.
Én azt is szoktam tapasztalni, itt még a gesztikulálásnál maradva, ha az ember ezt tanulja, tehát mondjuk oktatják, adott esetben begyakorolják azt a szónoklatot, nagyon hasonlóak vagy egysíkúak tudnak lenni, tehát igazából az szerintem egy kihívás, és erre vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy hogyan tudnak ezek a gesztusok eredetiek, egyediek vagy önazonosak maradni, ahelyett, hogy az ember hát nagyon profi megtanulja, hogy mondjuk hogyan kell letenni valamit az asztalra, vagy hogyan kell megmutatni valamit, amiből három van.
Nem véletlenül fogalmaztam az előbb úgy, hogy a kézmozdulatokat felszabadítjuk. Tehát nem fejlesztjük, hanem felszabadítjuk. És ehhez szoktam azt javasolni, hogy higgy a mondani valódban, és a kezeid követni fogják a mondani valót. A probléma mindig akkor van, amikor van egy belső bizonytalanság, és a kezek önálló életre kelnek. Egyébként a kézmozdulatoknak három típusa van, vannak a megengedő mozdulatok, ezek a felfele tenyeres mozdulatok, vannak a hangsúlyozó mozdulatok, ezek alapvetően lefele mutatnak, és van egy harmadik típusa is a kézmozdulatoknak, ezek az ikonikus mozdulatok. Az ikonikus mozdulattípus az egyetlen olyan típus, ami tudatosan, na ezt viszont tudatosan szoktuk beépíteni az előadásokba, beszédekbe. Az ikonikus mozdulatnak az a lényege, hogy a levegőbe rajzoljuk azt, amiről beszélünk. És erre most mondok egy ikonikus példát, amikor Kennedy a beiktatási beszédben azt mondta, hogy ask not, ne kérdezz, mit tehet érted az ország, azt kérdez, te mit tehetsz az országért, ugye eleve elnyújtotta a szavakat, és ehhez hozzájárult a jobb kezével, jobb kezének a mutató ujjával a zuzmarás levegőbe bökött többször is, több irányúan, és ezzel adott nyomatékot a mondani valón.
Ikonikus mozdulat alatt ne feltétlenül arra gondoljunk, amikor egy valaki híres személynek van valami olyan ikonikus mozdulata, mint Churchillnek, vagy Benke Laci bácsinak, Isten nyugasztalja. Tehát, hogy nem valamilyen fixen begyakorolt, mert a personal brandingnek, ugye, mivel te sokat foglalkozol, a személyes márkaépítésnek, ez egy integráns része, Merkel asszonyra is gondolhatunk, akinek vannak egy-egy begyakorolt emblematikus mozdulata, de akkor ezt a fajta típust, amiről most meséltél, akkor ezt nem ezt értjük alatta, hanem azt, hogy a vizualizáció vagy képzelő erőre bízott fogalom említés.
Belerajzolod a kezeddel az üzenetet a levegőbe. Ezt jelenti, és ezt egyébként csak tudatosan tudod tenni, illetve begyakoroltam. Most gondold meg, hogy ott volt Kennedy, azt neki előzetesen be kellett gyakorolni, hogy milyen magasságba emeli föl az ujját, milyen irányba, hányszor váltogat az irányok között. Egyébként ez még egy izgalmas adalék, hogy volt a másik ikonikus mozdulat, ez a fölemelt kar a győzelmi jellel. Nem tudom, hogy olvastad-e valahol, hogy Kennedy tett egyszer egy fogadalmat arra, ez Nixonnak volt az ikonikus mozdulata, és Kennedy tett egyszer egy fogadalmat arra, hogy ő ezt soha nem fogja használni. És ez így is történt.
Miközben ugye alapvetően Churchillhez kötjük ezt a győzelmi jelet, de ő is már bizonyára vette valahonnan. Ugrok egyet, mert a történelmi példáktól szeretnék a személyesek felé is menni. Nem tudom, máshol is olvastam, mert szerintem nem. Azt hiszem, hogy a te szabad ez a Storybank történet, amit ugye, hát az Add elő magad könyvedben biztos, hogy említed, de előadásaidban is hallottam. Ugye a Storybank, elmondom én, hogy ne neked kelljen, az a fajta személyes gyűjtemény, amit az ember úgy felirogat magának, akár csak kulcsszavakkal, hogy egy adott beszédhelyzetben vagy retorikai fordulatban elő tudja venni, nyilván alátámasztani valamit. Jól foglaltam eddig össze?
Mostantól téged foglak arra megkérni, hogy foglald össze helyettem.
Mindig elmegyek, amikor erre lehetőségem nyílik. Amit viszont tőled szeretnék megtudni, hogy hogyan választ az ember a saját sztoribankjából. Tehát mi alapján értem, végig böngészi nyilván, de mi alapján fogja azt mondani, hogy na most ezt én előhozom ezt a sztorit ebben a helyzetben?
Az még fontos, mielőtt a kérdés érdemi részére válaszolok, csak pontosítok, hogy ez a bank, ez lehet egy füzet, lehet egy Excel, így van, lehet egy Word dokumentum, egy Evernote applikáció, egy OneNote applikáció. Az a lényeg, hogy ezek a történetek jól látható helyen legyenek, és könnyen, ez még fontosabb, hogy könnyen visszakereshetőek legyenek, ezért azt szoktam javasolni, hogy érdemes kulcsszavak alapján dolgozni és tegelni. Tehát ez a technikai része. A másik része, hogy érdemes ebben a bankban keresni, mindig cél alapján keresünk. És a cél alatt most azt értem, hogy mi az az érzés, amit egy történettel ki szeretnénk váltani, ennek az érzésnek az alapján keressük a bankunkban a történetet. Aztán itt természetesen vannak még szempontok, elég sok, hogy például a történetkeresés nem engedi meg a perfekcionizmust.
Na, ezt kicsit fejtsük, hogy nem
ezt
kell
tudtam,
jó...
hogy szeretni fogod.
Nem kell, hogy jó sztori legyen, vagy...
Nem. Jó történetnek kell lennie, majdan meggyőző történetnek kell lennie, de hogy a beszélői szándék, aki meggyőzni akar, annak el kell engednie a perfekcionizmust. El kell engednie a tökéletességre törést. Abban az értelemben, hogy el kell engednie azt az igényt, hogy a közönségének a kedvére akar tenni, hogy mindenkinek meg akar felelni, hogy ki akarja az igényeiket elégíteni. Ugye a perfekcionista történetmesélő az alapvetően magát védi, az valamilyennek akar tűnni. És mivel valamilyennek akar tűnni, ezért magát védi. Aki mélyrehatoló hatást akar elérni, azaz szeretne meggyőzni, az önmagának ezt a típusú védelmét el kell, hogy engedje. Ide kapcsolódik egyébként az egyik legfontosabb történetmesélői képesség, az a sebezhetőségnek. A képessége ehhez szorosan kapcsolódik egyébként a bizonytalanságnak, a vállalása, a kockázatvállalás képessége és a bátorságnak az erénye.
És ezeket a erényeket, ezeket a megnyerő tulajdonságokat elsősorban olyan történetekkel tudjuk elérni, amik velünk történtek meg, és nem pedig hallottuk mondjuk, vagy felidézünk valamit, amit olvastunk. Gondolom, hogy azok kevésbé tudnak ütősek lenni.
Így van, ha lehet ilyet mondanom, a történetmesélésnek ebben az értelemben a csúcsa az a személyes történet, és személyes abban az értelemben, hogy főszereplője voltál az adott eseményeknek. Nagymamád története is lehet személyes történet, hogyha azt a személyes viszonyt klasszikussá tudod tenni a hallgatóságot számára.
Érdemes-e, hogy Kőhalmi Zoltán mondja, megkínálni a történetet, tehát kicsit olyan elemekkel dúsítani, amelyek úgy érezzük, hogy érdekesebb, izgalmasabbá teszik, vagy esetleg más kimenetőlővé, mint ami a valóságban történt.
Milyen izgalmasat kérdezel, és akkor eljutottunk a következő történetmesélői képességhez, ez az elrendezésnek a képessége, ami meggyőzés technikai szempontból nem jelent alkotóerőt. Magyarán a válaszom az, hogy egy történet nem lesz meggyőzőbb attól, hogy megtoldom kitalált elemekkel, hogy valamit hozzáfabulálok, hogy még három földrengést belemontírozok, és két vulkánkitörést. Az ilyen típusú látványelemek azok a meggyőzésnek csak a látszatát fogják biztosítani, nem fognak közelebb vinni a meggyőzéshez.
Mert fals lesz, amit mondok, vagy elveszi azt a valós tartalmát, amitől hatni tud egy ilyen, vagy pedig kevésbé lesz, mondjam, koherens az, amit mondani akarok.
Ez mindegyütt, amit most elmondtál.
És nem tudok egy olyan jó végkifejletet kitalálni, amitől azt mondják, hogy na, ezt most már megvettem ezt a történetet, mindig gyengébb lesz?
Én tudom, hogy van egy olyan mondás, hogy ne hagyd, hogy a valóság a történeted útjába álljon. Én azért mégiscsak azt szoktam mondani, hogy jelöljünk ki egy valóságtartományt a történetmesélés során. Ehhez van egyébként egy kiváló ellenőrző gyakorlat, Kornél. Ha legközelebb egy ilyen történetet közönség elé viszel, akkor elképzeled, hogy a történetnek ez a típusú tálalása, ez milyen érzéseket keltene azokban, akik a történetnek valamilyen módon szereplői vagy szem- és fültanúi voltak.
Magyarán kínosan érezném el magam, hogyha felidézek egy olyan...
Így van. Mit mondana ő, hogy ez most tisztességes, ahogyan mesélsz? Helytálló, ahogyan most mesélsz? Valósághű az, ahogyan mesélsz? Hogyha ezekre a kérdésekre az a válaszod, hogy nem, akkor ezt a történetet nem szabad ebben a formában közönség elé vinni.
Arra a gondolatodra térnék vissza, hogy a meggyőzés az egy személyközi kommunikáció, azt mondtad, tehát akkor is, hogyha egy hallgatósághoz beszélünk, akkor is, ha többen vannak, ugye úgy kell felépíteni, úgy kell gondolkozni, mint hogyha minden egyes embert tulajdonképpen külön próbálnánk meggyőzni. Hogyan lehet a különböző méretű közönségek esetében, és most nem feltétlenül a történetnek a tartalmát kérdezem, hanem talán más retorikai fogást, vagy pedig előadói készséget alkalmazni akkor, hogyha mondjuk egy csarnokban beszél valaki, ahol nyilvánvalóan megszámolhatatlanul sok fej néz vele szemben, milyen lehetősége van, hogyha egy szűkebb körben beszél, nyilván amikor mindenkivel szemkontaktust tud tartani, és mi van nyilván a kettő között, amikor már egy jó nagy hallgatóság van, de azért még a mondjuk szabad szemmel látják egymást az emberek, hogyan lehet előadói technikát váltogatni a közönség mérethez képest?
Ennek kapcsán két szempont jutott eszembe. Az egyik az, hogy most tulajdonképpen mindegy is, hogy 202-en vannak a közönség soraiban, vagy 22-en. Mármint meggyőzés technikai szempontból mindegy. Képzeld el a közönségedet képviselő tipikus szemét. Amikor készülsz, te ezzel az egy valakivel dolgozol. Tehát ezzel a prototípussal fogsz dolgozni. És akkor mindig kívülről befele haladunk, elképzeled, hogy ez a valaki, ez férfi vagy nő, az életkorát elképzeled, hogy néz ki, hogy öltözködik, és akkor amikor ezeken túl vagy, akkor elképzeled azokat a legmélyebb már emlegetett félelmeit, frusztrációit, tévképzeteit, illetve a témával kapcsolatos reményeit és vágyait.
Vártam valami pozitívat.
Ez fontos.
Amikor a kommunikációs kampányt tervez az ember, akkor ezt úgy hívja, hogy personát épít, tehát elképzel valamilyen prototípust, akihez beszél.
Na most egy picit még a personán én szeretnék tovább menni, ugyanis nem csak az érzéseit képzeled el, tehát te annál jobb vagy, minél inkább sikerül azokat a bizonyos tapasztalatokat megfogni, amik ezeket az érzéseket táplálják. Magyarán a miérteket meg kell fogni ahhoz, hogy aztán egy meggyőzés technikai helyzetben jól tud működni. Egyébként most a pozitív érzésbe beleharaptál, akkor ezt mondjuk ki, hogy meggyőzés technikai szempontból kulcsjelentősége van a pozitív érzéseknek. A negatív érzés az, ami beszűkíti a tudatot. Van jelentősége, értelme, természetesen ezt nem tagadom, de a pozitív érzés az, ami az erőforrásokhoz való hozzáférést lehetővé teszi a hallgatóság számára.
Tehát így nyitjuk meg az ő szívét, lelkét és értelmét
is. Nem csak az, hogy szívét, lelkét, hanem a cselekvési képességét, a tetrekészségét, az, hogy valami változzék. Soha a világtörténelem során önként, szabad akaratból és boldogan nem változott semmi ott, ahol nem volt egy pozitív érzelmi kontextus. Remény, gondolj bele! Tehát, hogy a remény az egyik leginkább tetrekésztető pozitív érzés.
Hát ugye ez úgy is hívjuk, hogy call to action, amikor utána mindenki, és nagyon nehéz egyébként egy nagy tömeget egyáltalán megmozgatni, akár csak szellemileg vagy lelki értelemben, az, hogy még meg is mozduljanak, az már tényleg egy különleges kihívás.
Igen, csak közben így gondolkodtam, hogy a kérdésednek még volt jó néhány része, amit nem válaszoltunk meg. Most mondod, hogy nehéz a hatalmas közönséget megmozgatni. Itt meghatározó szempont még az, hogy amikor óriási közönség előtt beszélek, akkor nem csak annak van jelentősége, hogy én beszélőként hogy hatok a közönségre, hanem legalább ennyire fontos az, hogy ők egymásra hogyan hatnak. És ezt általában alá szoktuk becsülni, miközben, most ha már manipuláció, a legnagyobb manipulatív ereje ennek van, hogy ők egymást hogyan befolyásolják. Mondok példákat. Nagy közönségben milyen óriási jelentősége van annak, hogy egy közös nevetést sikerül-e megteremteni. A nevetés, aminek túl azon, hogy feszültségoldó hatása van, van egy csoportkohéziót erősítő ereje is. Hogy sikerül-e egy beletapsolást létrehozni egy ilyen beszédben? Hogy tudom-e úgy építeni azt a szöveget, akár késleltetésekkel, csendekkel, hogy egy adott pillanatban az a tetszés nyilvánítás, amit úgy hívunk, hogy taps, megjelenjék a szövegben. Tudok-e a végére egy állva tapsot teremteni? Ezen mind-mind azt érem el, hogy ők egymást befolyásolják.
Azon gondolkozom, hogy tudok-e beépíteni olyan embereket, akik időben tapsolni fognak, és a végén álló ovációval fogadják a beszédet.
Ez igazán profik, ez beépített emberek nélkül is tudják. Egyébként nem csak nagy közönségnél működnek ezek az eszközök, rengeteg kifinomult, kimunkált formája van ennek üzleti, tárgyalási helyzetekben, megbeszélési helyzetekben, a tudományos életnek a legkülönfélébb fórumain, az, hogy ha beszélő egy valakit rávesz a bólogatásra például, az mit fog jelenteni annak a személynek a számára, aki figyeli a bólogatót? Ő nem bólogat ugyan, de mégiscsak a bogár bekerül a fülébe.
És olyankor kell szavazást elrendelni, mondom picit cinikusan. Györfi Kinga egyetemi oktató volt a vendégem a Rádió Café 98-on mozzáruló Krízisek és pofonok műsorában, de Kingával folytatjuk a beszélgetést az online felületen, úgyhogy a kedvetek van, tartsatok oda. Itt most elbúcsúzik a Rádiókáfén a Krízisek és pofonok, és köszi, Kinga, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.